Plamból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A nemzeti konzultáció kitöltésére bíztat az EGRI képviselő, már 24 órában járőrözik a gyöngyösi városrendészet, a férfi egészségre is figyelnek ebben a hónapban Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! November 20-áig a postaládába kerülnek a nemzeti konzultációs ívek, melyen szerepelnek a gazdasággal, családpolitikával, lakhatással kapcsolatos kérdések is. A kormány elképzeléseit ismertette dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő tegnapi tájékoztatóján. Sorsfordító lépések előtt Magyarország kormánya mindig kíváncsi a magyar emberek véleményére, fogalmazott dr. Pajtók Gábor. Az EGRI országgyűlési képviselő beszélt arról is, a konzultációban szereplő kérdések az otthonteremtéshez kedvezményes lakáshitellel nyújtanának segítséget. A magyar gazdaság egyedülálló, világviszonylatban a 33. az export terén, hazánk különleges geopolitikai helyzete számos kérdést eredményez, fejtette ki. Be kell leszállnunk a Brüsszel által szított konfliktusba, megtehetjük-e, hogy nem kereskedünk a keleti országokkal, amellett, hogy az uniós értékekhez lojálisak maradunk, meg tudjuk-e vásárolni a legjobb technológiákat, be tudjuk-e szerezni az energiát a legkedvezőbb forrásból, tette fel a kérdéseket. A konzultáció három sarkalatos pont mentén kérdezi a magyarokat, mint a munkajövedelmek markáns növelése, ami a gazdaság teljesítményén alapul, a megfizethető lakhatás és a lakáshoz jutás feltételeinek könnyítése és a mikro-, kis- és középvállalkozások erősítése. Cél, hogy a minimálbér 400 ezer forint legyen, az átlagkereset pedig 1 millió, emelte ki. A családpolitikáról is szólt. Úgy véli, annak ellenére, hogy a magyar lakosság fogy, az országon belül kell megoldanunk a munkaerőigényeket. Hazánkban 900 ezer vállalkozás van, ezek többségében mikro-, kis- és középvállalkozások, akiket kedvezményes tőkejuttatással kell segíteni a piaci pozíció megszilárdításában. A képzett fiatal szakmunkásokat alacsony kamatú hitellel, a fiatal családokat legfeljebb 5%-os lakáshitellel lehet segíteni. A kollégiumok építése szintén fontos téma, a megfizethető lakhatás biztosításának segítése például azon a módon is lehetséges, hogy a munkáltató kedvezményt kap azután, ha segíti a munkavállalót, részletezte. Zárásként dr. Pajtók Gábor kérte a lakosságot, hogy mondjanak véleményt a nemzeti konzultációban. Jelentősen kibővült a gyöngyösi városrendészet szolgálati ideje. November 1-től már a hét minden napján 24 órában őrzik a város biztonságát a közterületfelügyelők. A változásokról Ferenci Dániel igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nézzük, hogy mit lehet tudni rólatok. Beszélj a városrendészetről is általánosságban, hogy most hogy áll a létszám például.
A létszám tekintetében, ha már így rögtön belecsapunk a számokban, nagyon kedvezően állunk, ugye az intézmény most per pillanat 35 fős, ebbe ugye a mezőőrtől a térfigyelő kameráson és a közterületfelügyelőn kívül vannak irodai dolgozók is, de majdhogy nem feltöltött állapotban vagyunk, tehát majdhogy nem teljes létszámmal tudunk kint a közterületeken például megjelenni. És ennek apropóján is, illetve a városvezetői irányelveket figyelembe véve elkészítettük ugye azt a szakmai anyagot, amelyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy 24 órában elérhető járőrszámunk áll rendelkezésre a lakosságnak. Mi is ez a járőrszám? Ez a járőrszám korábbi években is nagy népszerűségnek örvendett nálunk. Ez az a bejelentő felület, amit, hogyha egy lakos felhív telefonon, az közvetlenül a városrendésznél csörög, a járőrnél csörög. Itt a lakos el tudja mondani a bejelentéssel kapcsolatos észrevételeit, amire reagálnak a kollégák, és mennek is azonnal a helyszínre. Na most ez a járőrszámunk 24 órában hívható most már, hétfőtől vasárnapig, tehát hogyha valaki, nem tudom én, kedden éjszaka fél háromkor észlel valami jogelleneset, akkor van lehetőség arra, hogy elérje a járőrünket, aki érdemben reagálni is tud erre. Na most a reagálások Péntek, szombat eddig is úgy volt, hogy a rendőrség, polgárőrséggel közösen történő feladatellátást megvalósítottuk. Abban történt most egy változtatás, hogy a pénteki napokban egy felügyelő, egy rendőr, egy darab polgárőr közösen lát el egy gépjárműben szolgálatot, és bűnmegelőző jelleggel a kritikus pontokat keresve vizsgálják a városban azokat a jogellenes cselekményeket, amiket megpróbálunk ugye kiszűrni. Tehát ez is egy nagyobb újdonság, illetve hétköznap éjszakákban az eddigi két nap, tehát eddig korábbiabban két napot tudtunk kiadni arra, hogy este is legyen járőrpár a városrendészettől. Most már ez a szám így, hogy egyrészt mindig van bent egy kollégám, így gyakorlatilag 0-24-ben megvalósul, de tényleges járőrpárok olyan heti 4 nappal tudnak megjelenni éjjel-nappal a város területén, amikor ténylegesen 2 darab felügyelő van kint az éjszakában.
Novemberben több mint 30 helyszínen, fesztiválokon, klinikákon, urológiai szakrendeléseken ingyenes PSA szűrés sorozattal várja a férfiakat a Magyar Rákellenes Liga és a Magyar Urológusok Társasága. A prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos betegsége, korai felismerése életet menthet. Az egyszerű vérvétellel elvégezhető PSA vizsgálat eredménye jelzi, ha valakinél fennáll a prosztatarák gyanúja. A korai stádiumban, még a tünetek megjelenése előtt felismert betegség jól kezelhető, vagy akár teljesen gyógyítható. Miskolcon már lezajlott az egyik ilyen szűrés, a Borsodi Vármegye székhelyen azonban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban november 18-a és 22-e között minden nap reggel 7 és 9 óra között várják a szűrővizsgálatra érkezőket. A részletekről Virág Juditot, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezetének elnökét hallják.
PSA szűrést végzünk 50 éven felüli férfiaknak, illetve olyan 45 éven felüli férfiaknak is, akiknek a családjában volt érintettség, valaki daganatos beteg volt, akkor őket is várjuk PSA szűrésre. Nagyon egyszerű, mert újbegyből veszük, a nem fájdalmas, elég gyorsan megy, 15 perc a várakozási idő. Mindenkit arra búzítunk, hogy jöjjön el egy PSA szűrésre. Mert mint ahogy minden riportban elmondtam, hogy a megelőzésnek nagyon fontos szerepe van, az időben felfedezett daganatos betegség jó eséllyel gyógyítható. És a férfiaknál a PSA daganat az vezető szerepet tölt be. A program ez már hosszú évek óta folyik, régebben 10 000 lépés néven futott, november hónapban akkor meg volt el, hogy növesz bajuszt, tehát évek óta mindig más-más programok vannak, de a lényege az, hogy a férfiakat megmozdítsuk, hogy egy kis vérvétellel meg tudják előzni a prostata daganatos betegség kialakulását. Minden évben javasoljuk a férfiaknak, javasoljuk akkor is, ha bármiféle elváltozást tapasztal, például az, hogy éjszaka többször jár ki vizeletet üríteni, a vizeletnél problémák vannak, szakadozik a vizelet, vagy éppenséggel nem tud üríteni. Ilyen elváltozások esetében azt szoktuk javasolni a férfiaknak, hogy menjenek el urológus orvoshoz, illetve a PSA szűréssel, ami újbegyből történik, egy nagyon egyszerű szűrés. Itt ki tudjuk mutatni azt, hogy van-e valami probléma, mondjuk, hogy gyanú fent áll-e a megnagyobbodása, vagy éppen gyulladás van a szervezetben, ha az érték, a megadott érték, mert minden kornak van egy értékhatár, amin belül van, akkor azt mondjuk, hogy az eredmények azok jó. Ami azon felül van, akkor javasolni szoktuk, hogy menjen el orvoshoz, keressen urológust, és nézesse meg, hogy milyen probléma lehet, mi áll a háttérben. Nem kell megijedni, mert egy gyulladásos betegsége is magasabb értékhatárt mutat ki, de azért a nyugalmunk érdekében jó az, hogyha beszélünk egy szakemberrel, egy urológus orvossal. Nagy érdeklődést mutattak, 9-től 15 óráig 110 úriembert sikerült megszúrnunk, és még voltak, akik utána is jöttek 15 óra után. Jöttek, van érdeklődés, nagyon örülünk, sikerült a férfiakat egy kicsit megmozdítani arra, hogy ők is figyeljenek oda az egészségükre. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttek, és nem unatkoztak a szűrés alatt is, mi 15 perc várakozási idő volt. A Borsodabai Zemplén megyei kórháznak a szakemberei lefoglalták az úri embereket, egy gyógytornász volt velünk, akinek kérdéseket lehetett feltenni az intintornáról, a mozgás jelentőségéről, beszélgetünk az egészséges életmódról. A megyei kórház két szuper dolgozója vette a vért, minden frappáns volt, minden jól ment. Tehát a honlapon fent van mindig az, hogy hol, mikor, milyen szűréseket végzünk. Ebben az évben, tehát ez volt egy ilyen nagy országos kezdeményezésünk. Szeretnénk, hogyha ez rendszeres lenne, nem csak ebben az évben, 2024-ben valósítanánk meg a PSA szűrést, hanem minden évben. Ennek vannak anyagi hátterei, de reménykedünk, hogy támogatókat találunk, aki támogatja a rendezvényeink sikeres lebonyolítását. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a Miskolc megyei kórház is egy héten keresztül végzi a szűrést.
Miskolc adott otthont a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei országos fekvenyomó bajnokságának. A tegnapi megmérettetésen a katasztrófavédelem dolgozói vettek részt, akik egyéni és csapatversenyben mérték össze felkészültségüket. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot egy ötfős csapat képviselte, Bargó Péter tűzoltózászlós, illetve Csonka Levente, Kriston Géza, Mészáros Dávid és Szeszták Bence tűzoltó őrmesterek tették próbára erejüket a bajnokságon. A nem mindennapi erőpróbát 7 év után ismét a Miskolci Rendvédelmi Technikumban rendezték meg az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület, a Borsodabó-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Miskolci Tűzoltók Sportegyesületek közös szervezésében, Olá Ákos, a Magyar Professzionális Erőemelő Liga alelnökének közreműködésével. Végül az időjárásról. Holnap észak felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti észak-keleti ország rész tartósan borult maradhat még mindig. Itt elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé majd felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 14-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Sátoraljaújhelyi bortemplom. A NAV revizorai ezúttal mezőgazdasági idénymunkásokat és foglalkoztatójukat ellenőrizték. Életre kelhet Sátoraljaújhely egykori szórakozóhelye, a borbarlang. Ezek mai adásunk témái. Megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Több évtizedes hányatatott sorsa után a modern kornak megfelelő rendezvény és látogatóközpontként fogja kiszolgálni a régió lakosságát. A legfontosabb a múlt értékeinek megőrzése volt, mondta el az átadó ünnepségen Szamosvölgyi Péter polgármester.
A jelentőség a múlt megőrzése. Mondta Nyíri Péter alpolgármester úr a pohárköszöntőjében, hogy azok, akik ezt megépítették, nem élnek már. Aztán volt egy-két generáció, aki méltó vagy kevésbé méltó utódja volt, mert hogy elhanyagoltam mindazt, amit mi örökségül kaptunk. Én nem szerettem volna, hogy mi ne éljünk a lehetőséggel, restek legyünk, és úgy hagyjuk, hogy a végén már csak bontani lehessen. És ez elvi kérdés volt. Ez a történelmünk, ez a múltunk. Ez olyan, mintha valaki nem megy ki a szülei sírjához minden szentekkor, mert hát ők már úgyse tudják, hogy ott voltunk, vagy nem. Ez nem igaz, először is ez nem igaz, nem így van. Másodszor pedig nekünk bőségesen van tartozásunk afelé a város felé, amely több mint 150 évig Zempén vármegye székhelye volt.
A Sátoraljaújhelyi bortemplom régi belvilágának megőrzése mellett egy modern, interaktív kiállítással tiszteleg az aszú készítés előtt, amely egyedülálló a maga nemében. Hangsúlyozta Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Ügyvezetője, aki szerint az épület megőrzése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a tartalmi összeállításra is.
Arra gondoltunk, hogy bár Tokaj hegy alján számos kiállítás megőrzésének a jogát nyertük el, itt ebben a különleges, ikonikus szecessziós épületben, azonban is erdélyi népies szecessziós épületben egy olyan az épület színvonal az méltó kiáltás lenne érdemes és célszerű rendezni, amely csúcstechnológiával mutat be egy helyi, abszolút lokális, teljesen új helyi témát, mégpedig az aszúbornak a legendáját, illetve az aszúbornak az igaz történetét levéltári források alapján. Így valósult meg az az úgynevezett 360 fokos immerzív vetítéssel ellátott, azáltal projektált, együttműködő projektorok révén a falakra kivetített animációs film, aminek a fejlesztéséhez már mesterséges intelligencia is felhasználásra került, és amely egy szőlőszem szemszögéből mutatja be Tokaj hegyalja a leghíresebb borának, az aszúnak a készítési folyamatát.
A borbarlang számtalan megvalósítható lehetőséget rejt magában. Ökrös Marianna létesítmény vezetője elmondta, jelenleg a nyitás utáni időszakra koncentrálnak, de emellett szeretné, ha további terveiket is meg tudnák valósítani az üzemeltetés során.
Számomra egy nagyon örömteli nap érkezett el a mai nappal, amikor kicsit részlegesen, de már megnyithat a bortemplom. Igen, egy nagyon komoly, előre tervezett koncepcióval készültem a bortemplom üzemeltetésével kapcsolatosan. Ebbek között nagyon sok részletes leírás van arról, hogy milyen attrakciók, további kulturális események a rendezvényektől, a bor és a gasztronómia fókuszában milyen kísérő lehetőségek vannak. Az épület komplexitása lehetővé teszi azt, hogy sok ágban, sokféle színűségben gondolkozunk, hiszen a felvállalt szerep is, hogy látogató és rendezvény központ, ez predesztinálja erre a szerepre.
Talán igaz a mondás, hogy minden nap egy alma az orvos távol tartja, azonban az adóellenőröket biztosan nem. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai ezúttal mezőgazdasági idénymunkásokat és foglalkoztatójukat ellenőrizték. Az eredményen maguk a munkások is meglepődtek. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai mezőgazdasági idénymunkásokat és foglalkoztatójukat ellenőrizték. Az eredményen maguk a munkások is meglepődtek. A revizorok kora reggel, de már a munkakezdés után látogattak ki egy alma ültetvényre, és megkezdték az ellenőrzést. Az ültetvényen almát szedők úgy tudták, hogy egyszerűsített foglalkoztatással be vannak jelentve. A revizorok lekérdezték a szükséges adatokat, és ekkor derült ki, hogy a 18 munkavégző sem egyszerűsített foglalkoztatással, sem más munkaviszonyban nem volt bejelentve. A cég képviselője beismerte, hogy feketén foglalkoztatta a dolgozókat. A foglalkoztatotti bejelentés szabályainak megsértése súlyos mulasztás. A 18 be nem jelentett alkalmazott miatt az ügyben akár több 10 milliós összegű bírság is várható. A szabályos foglalkoztatásra célszerű odafigyelni, hiszen az a foglalkoztatottaknak különösen súlyos érdeksérdelmet okoz. Ezzel arányosan a szankció is súlyos, és a szabályszegés további kedvezőtlen következményekkel is jár. A cég adózói minősítése általánosból kockázatossá válik. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon közzéteszi a NAV a társaság adatait, mint be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatót.
Életre kelhet Sátoraljaújhely egykori szórakozóhelye, a Borbarlang. Az önkormányzat pályázati támogatással a tervek szerint 2025. augusztusában nyitná meg újra az ifjúsági közösségi teret, melynek használati rendjéről már elindult a közös gondolkodás. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Hosszú-hosszú évek óta üresen áll a Borbarlang, rettentő lepukkant állapotban, hiszen most is látható, hogy ez a kiugró párkány homlokzat, ez teljesen szét van zilálódva, bent sem különösebben jobb a helyzet. Egy felújítást nyertünk el, pályázati forrás van, ami rendelkezésre áll. Szeretnénk egy olyan ifjúsági közösségi teret kialakítani ebbe a Borbarlang pincerendszerbe, amelybe a fiatalok nyugodtan jöhetnek szabadidőt eltölteni, szórakozni, adott esetben játszani, beszélgetni, egy jó amatőr koncertet megtekinteni, vagy csak egyszerűen zeneszámokat hallgatni a hangfalakon keresztül. Mindig is megkapjuk azt a kritikát, bár én nem veszem magamra, mert én nem vagyok vendéglátós, tehát én nem tudok ifjúsági szórakozó helyet létrehozni. Ez vállalkozók kellenek, de mindig megkapjuk mi is ezt a kritikát, hogy egy olyan hely kéne ebbe a városból, a fiatalok el tudnak menni. Hát ez egy elég komoly hely, nagyon hangulatossá is lehet tenni, tehát ezt az igényt reményeim szerint ki tudjuk elégíteni. Nem mi szeretnénk, és nem én szeretném megmondani, hogy ez hogyan működjön, hogy hogyan legyen berendezve, hogy milyenek az elvárások, hanem ezt rábíznánk a fiatalokra. Ezért veszük fel a kapcsolatot a középiskolák igazgatója, vezetőjével, ők pedig a diák önkormányzatokkal, illetve a 18 év fölötti, de fiatalokkal, hiszen nem 18 évesek ért csak a világ, hanem vannak a 10 évesek, meg vannak a 20 évesek, nekik is kérnénk majd a véleményüket a működésről. Egy biztos, ezt úgy fogjuk kialakítani, hogy ne kocsma legyen, úgy fogjuk kialakítani, hogy akárki és akármilyen állapotban nem essen be, hogy a szülők biztonságban tudhassák a gyerekeiket, hogyha azt mondják, hogy ide jönnek. Tehát egy olyan kártyarendszert kell majd kialakítanunk, hogy ez minden szempontból megfelelő legyen.
Az épület részeinek bontása már elkezdődött. Kababik István kivitelező elmondta, a felújítás során nagy hangsúlyt fognak fektetni a külső és belső szigetelésre, ugyanakkor a belső terek látványa a régi időket fogja idézni.
Megújult teljesen a Borbarlangnak az első tere, amivel egy okos pont lesz kialakítva, hogy egy tablet lesz kitéve és állandó internet eléréssel, majd bejebb megyünk itt egy pince lefele, és ott lesz még három darab közösségi tér kialakítva. Ezek a tereknek a kialakítása szükséges először is a vízszigetelésnek a megcsinálása, mind kívülről, mind belülről. Belül injektálással fogjuk ezt végezni, kívülről pedig egy födémszigeteléssel lesz elvégezve. Továbbá teljesen új nyilázárók kerülnek berakásra, és a belső szigeteléssel fog még megújulni az épület, hogy a hőszigeteléssel is az energetikai szabályoknak megfeleljen. Belülről nem lesz nagyon hozzányúlva, tehát megmaradnak a meglévő falburkolatok, csak a fugák lesznek kijavítva, és egy belső vakolattal ellátva és visszajavítva. Úgyhogy belsőleg majdnem hogy ugyanúgy fog kinézni, egy-két fal elbontásra kerül, de maga belülről megmaradnak réginek.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Elkészült az Egri Görög Katolikus Kápolna külső felújítása. Az Egri Görög Katolikus szervező lelkészséget Kocsis Fülöp püspök 2008 novemberében alapította, majd idén május 1-ével parókiális rangra emelte, a nevük ettől kezdve Egri Görög Katolikus parókia. 2020-ban került állandó helyre, az Egri Bartók téren egy családi házban alakítottak ki kápolnát, melynek címünnepe Kisboldogasszonykor van. Folyamatosan szépítik, gazdagítják az épületet, most abból az alkalomból gyűltek össze, hogy befejeződött a külső tatarozás, melynek költségeihez nagyban hozzájárult az Egri főegyházmegye, Ternyák Csaba egri érsek. A Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette, tanításában az irgalmas szamaritánus történetéről elmélkedett. A szamáriai ember alakja Jézus Krisztus képét vetíti elénk, a bajba jutott ember pedig az egyházatyák tanítása szerint Ádámot, a bajba jutott embereket jeleníti meg. Úgy fogalmazott, ha felismerjük magunkat is a bajba jutott ember személyében, fontos az evangélium zárszavát is meghallanunk, tégy te is hasonlóképpen. A püspök emlékeztetett Szent Pál szavaira is, aki a béke kötelékében a lélek egységére való törekvése türelemre és szelídségre buzdít. Az Egri Görög Katolikus Közösség 100-120 lelket számlál, Demkó Balázs parókus vezetésével minden vasárnap összegyűlnek a Bartók téri kápolnában Szent Liturgiára. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke jótékonysági est keretében adta át a Szent Erzsébet rózsája díjat kedden Budapesten a Néprajzi Múzeumban. 24. alkalommal ítélték oda az MKPK által alapított díjat, amit idén Gérez Sándorné Marika, az Ózdi Szentkereszt felmagasztalása plébánia karitász csoportjának vezetője vehetett át. A díjátadóval egybekötött jótékonysági esten együtt ünnepel többek között Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a katolikus karitász elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Herceg Anita, a katolikus karitász és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jószolgálati nagykövete, Hortobágyi T. Cyril Pannonhalmi főapát, egyházmegyék és szerzetes rendek, valamint a politikai és a kulturális élet képviselői, köztük Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetőségének képviselői, valamint a Szent Erzsébet rózsája díj korábbi kitüntetettjei. Gérez Sándorné, Ternyák Csaba egri érsek és Árvai Ferenc az Egri Főegyházmegye karitász igazgatója javaslatára terjesztették fel a díjra, és a karitász igazgató indoklásában kiemelte, hogy fáradhatatlan és áldozatos munkával szolgálja a szegényeket. Marika 1997 óta tagja az Ózdi plébániai karitásznak, a szociális szférában szerzett munkatapasztalatait kamatoztatja a karitatív szolgálatban. Az Egri Főegyházmegye egyik legaktívabb karitász csoportját vezeti, tekintélyt szerezve a szervezetnek a városban. Ezt jelzi, hogy megkapta az Ózd városért kitüntetést, tavaly pedig a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye önkormányzata szociális munkáért díját. Egyházi elismerésben is részesült, 2016-ban Caritas Hungarika díjat kapott. A tájai születésű 81 éves Gérez Sándorné Marika volt önkormányzati dolgozóként, jól ismeri a város rászorulóit. A térségben nagy a munkanélküliség, a családok nehezen tudják előteremteni a tisztes megélhetéshez szükséges javakat. A helyi Caritas együttműködik a területi családsegítő intézettel és a katolikus iskolával. A rászorulókat rendszeresen támogatják, például gyógyszer kiváltásával, tartós élelmiszerrel, gyermekprogramokat, táborokat szerveznek. A hajléktalanokat és a szenvedélybetegeket is segítik, otthonaikban látogatják a fogyatékkal élőket. Marika szívén viseli a roma kisebbséghez tartozó emberek sorsát is, a családokat élelmiszerrel, ruhadományokkal, bútorral, tűzifával segítik. A rászorulók közül többen a Caritas önkénteseivé váltak az évek során. Kiállítás nyílt a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában, a diákok nyári olvasás élményeit feldolgozó cipős dobozokból. A nem hagyományos olvasónaplók úgy születtek meg, hogy a tanulók a kidíszített cipős dobozokba olyan tárgyakat tettek, amelyek megjelenítették az általuk olvasott könyvet. A részletekről Augustin Zsuzsanna könyvtáros adott tájékoztatást.
Nagyon-nagyon sok minden jó dolog születik, történik egy-egy osztályban, és nagyon sokszor ez az osztály keretein a négy fal között marad, és nagyon jó lehetőség, és a könyvtár partner is ebben, hogy megmutatkozzanak akár ilyen módon is az osztályok, bemutassák, amit csinálna. A negyedik B-osztályt pedig dicséret és elismerés érdemli azért, hogy kaptak egy feladatot, hogy cipős dobozba tegyék bele a nyári olvasmány élményeikből 5 tárgyat, és olyan energiát és munkát fektettek bele, hogy ezáltal egy alkotás született, ami kiállítást is érdemelt, valamint aktívan részt vettek a kiállítás rendezésében, szervezésében, valamint hát ezzel a kis műsorral pedig kitettek magukért.
Novák Katalin, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának osztályfőnöke a diákok munkáinak hátterét ismertette.
Az olvasás megszerettetése nagyon fontos számomra. A mai gyerekek nem igazán kedvelik ezt a tevékenységet, ezért mióta elsősök próbálom ezt egy kicsit változatos formában megmutatni a számukra. Első évfolyamon a tanult olvasmányokhoz kellett illusztrációt készíteniük, másodikban közösen olvastuk a Brumit, de csak felolvasás és megbeszélés szintjén, ez is nagy élményt okozott számukra szerintem. Harmadikban Fekete István Vuk című történetét olvastuk közösen, amihez labukat készítettek, illetve író-olvasó találkozón vettünk részt Berg Judittal. Éppen ezért majd negyedik évfolyam végén talán a Ruminit fogjuk olvasni. És úgy gondoltam, hogy nyáron pihenjenek is egy kicsit, de azért tanuljanak is egy kicsit, fejlődjenek is egy kicsit. Egy picit más megközelítésre gondoltam, hogy hogyan is lehet feldolgozni egy regényt. Ezért azt kértem tőlük, hogy tetszőlegesen válasszák ki azt a regényt, amit ők el szeretnének olvasni, és ebből készítsenek egy olyan olvasónaplót, ahol az újrahasznosítás is, mint olyan célzottan bekerült a történetbe, mert egy cipős dobozt kellett választaniuk, amelyet ki kellett díszíteniük az olvasottak tartalmának megfelelően, és ehhez tárgyakat gyűjtöttek. Azt kértem, hogy körülbelül 5-öt gyűjtsenek hozzá, és ezek után ezt mesélték el egymásnak. És amikor én elmeséltem a könyvtárosunknak ezt a olvasás kincses dobozat című kis szösszenetünket, akkor megkért rá, hogy ezt a könyvtárba állítsuk már ki, és mutassuk meg a többi gyereknek, kollégának. Ott rendeztünk egy kis műsort, és az osztályok külön a saját osztályfőnökükkel órák keretében nézték meg ezt a kiállítást, ami már talán nagy örömemre szolgál, de folytatás is lesz belőle. A harmadikosok a Misi Mókus dolgozták fel az éven, vagy a nyáron ezt kellett elolvasniuk, és talán már a kolléganő szintén kért tőlük ilyen különlegesebb olvasónaplót. Úgyhogy valószínűleg kiterjed az egész iskolára ez a történet. Minket pedig a párhuzamos osztály előzött meg ebben, ők labbukból készítettek kiállítást a tavalyi évfolyamon. Különböző könyveket dolgoztak föl, klasszikusokat is bevetettek, például Fekete Istvántól a Tüskevárat, a Tom Sawyert, de mai regények is elolvasásra kerültek. Nagyon népszerű a gyerekek körében a Ropi naplója, illetve a lányok inkább nyilván lányosabb történetet választottak, amiben vagy valamilyen kedves állatot találhatunk meg, vagy itt is ők is a klasszikust, mint a Kis hableány vagy Aladdin, azt is feldolgozták ilyen formában.
Kiállítás nyílt a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában a diákok nyári olvasás élményeit feldolgozó cipős dobozokból, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi alkalom több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szent Atya nem várható, de a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségbe jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton délután 2 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Valvi Mirjám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájer László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak egyéni vagy csoportos regisztrációval. November 15-ig lehet jelentkezni az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Szeresd az életet címmel ima kilencedet indít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A november 16-a és 24-e között zajló imádság a 4. országos életvédő nap eseményéhez kapcsolódik. Az életvédő konferenciát, amelyet idén a Szeged Csanádi Egyházmegyével karöltve szervez meg a Családügyi Bizottság, november 23-án tartják Szegeden a Katolikus Házban. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicaljére, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik tehát az Egri Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
De áldom az Isten. aki nékem megváltást hozott, és az, aki értem,
Régiós sportja.
Továbbra is várja a mozogni vágyókat a Mozdulj Debrecen program. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi gyalogló Hellebrandt Máté. Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén terepkerékpár. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Továbbra is várja a mozogni vágyókat a Mozdulj Debrecen program. December közepéig Debrecen számos pontján várják különféle mozgásformákkal az érdeklődőket. Kicsik és nagyok is átmozgathatják magukat a foglalkozásokon. A népszerű egészségmegőrző programsorozat nem lassított az elmúlt években, már a város számos pontján várják azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A különböző mozgásformák mellett egészségügyi szűrésekkel, tanácsadással is szolgál a mozgalom a Szent Anna utcai egészségfejlesztési központban. Elkezdte a felkészülést Hellebrandt Máté. A négyszeres olimpikon nyíregyházi gyalogló a tervek szerint decemberben portugáliai edzőtáborba utazik. Jövőre a tokiói világbajnokságon szeretne rajthozálni, azt pedig két év múlva dönti majd el, hogy megcélozza a 2028-as Los Angeles-i olimpiát. Most őt hallják.
Ez a 4-7 pihenő, ez nálunk annyit jelent, hogy annyira visszaesik a teljesítményünk, hogy hát majdnem a nulláról kell kezdeni. Szóval egy nagyon óvatos 1-2 hét edzéssel fogunk kezdeni, és utána meg elindul a rendes őszi téli alapozás. Decemberben az ünnepek előtt elmegyünk edzőtáborozni a szokásos portugáliai edzőtáborunkba egy 2-3 hétre. Ez még nincs lefixálva, ezzel kapcsolatban még beszélni fogunk a szövetség, illetve az egyesülettel, meg hát Józsbába is le kell ülnünk megbeszélni a jövő évet, de igazából ugyanúgy fog felépülni ez az év is, mint az elmúlt 20 év. Az első verseny az valószínű itt az Atlétika Centrumban a felnőtt fedett pályás országos bajnokság lesz, és aztán pedig a szokásos Békés Csabai országos bajnokság, ami 20 km lesz. Ez lesz igazán az első nagy és fontos verseny a jövő évben, hiszen világbajnokságot rendeznek, és arra majd csak mostantól lehet kvalifikálnunk magunkat.
Hellebrandt Máté beszélt a gyaloglás jelenlegi helyzetéről is.
Elég kaotikus a helyzet most az elmúlt pár évben a gyaloglásban. Idén az olimpián volt egy újítás, hogy betettek egy nagyon új számot, ezt a maratonváltó gyaloglást. Ez jövőre megint kikerül a programból, helyette megint visszahozzák a 35 kilométert, amit igazából egyik gyalogló sem szeret, azért is vették ki a Párizs olimpia programjából. Szóval most lesz 20 és 35 kilométer. Józsbával még nem döntöttünk ezzel kapcsolatban, hogy melyik távra készülünk. Szerintem valószínűleg maradunk a 20 kilométernél, hiszen a tavalyi budapesti világbajnokságon itt nagyon nagy egyéni csúcsot értem el, illetve idén a Békés-Csabai országos bajnokságon is nagyon jó időeredményt értem el ezen a távon. Valószínű jövőre is 20 kilométeren fogok versenyezni, de ez majd az évközben fog nálunk így kiderülni, hogy a felkészülés hogy sikerült, illetve hogy milyen állapotban vagyok.
Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Kovács Bélát, a Magyar Kerékpár Szövetség szakmai alelnökét hallják.
A cyclocross igazából egy téli kiegészítő sportágaként indult a kerékpározásnak, aztán egy önálló életre kelt, és jelen pillanatban is itt van. Gyakorlatilag ez egy nagyon népszerű, nagyon látványos és nagyon könnyen űzhető sport, egészen kicsikortól kezdve, tehát ha valaki a mezőre kimegy és elkezd bringázni a kisgyerek, az már cyclocross. Ennek a másik vége, amikor az igazán professzionális versenyzők egy órán keresztül gyakorlatilag maximális púzuson versenyeznek, és egy körpályán, ahol a nézők nagyon jól szórakoznak. Tehát igazából ez egy kitűnő sport. Debrecenben körülbelül 50 olyan fiatal van, aki most cyclocrossozik, ebből körülbelül 30-an komolyan versenyszerűen, és mondjuk 6 fő, aki most utánpótlásban versenyzőnek számít, igazán jó versenyzőnek. A Debrecen várossal és a sportcentrummal együtt a Magyar Kerékpáros Szövetség egy stratégiát alkotott, amelynek az egyik eleme az, hogy a meglévő cyclocross infrastruktúrára és személyi bázisra építünk egy olyan verseny szisztémát, amelynek a végkifejlete talán még ebben az évtizedben világbajnokság rendezése. Tehát tulajdonképpen az első lépés az megtörtént tavaly, amikor is az első nemzetközi versenyt rendeztük Magyarországon, cyclocrossban. Az idén cyclocross Európa Kupa fordulók lesznek, 2, és a UCI, a Világkerékpáros Szövetség 2 rangos versenye kap helyet. Gyakorlatilag ez a szakága a kerékpározásnak, ez egy nagyon egyszerű. A edzésekre ellátogatnak a gyerekek szülőkkel, és ott maradnak. És bringáznak, tulajdonképpen a kezdeti évek, első 2 év az szabad kerékpározással telik, nyilván óvatosan technikai ismeretek elsajátítása, és később jönnek a komoly, mondjuk azt, hogy szakmai fogások. Tavaly Debrecenben rendeztük az országos bajnokságot, ahol 2 korosztályban is debreceni győztes lett, tehát akkor a 15 évesek és a 17 évesek között, most ők följebb léptek egy korosztályt, tulajdonképpen töretlen a siker nemzetközi és hazai versenyeken is top 5-10 helyezéseket szállítanak. A célunk az, hogy ők később teljesen, illetve a mögöttük lévők fölfejlődjenek egy olyan szintre, hogy akár az olimpiai szereplésben is részt vehessenek.
Most pedig a debreceni sportcentrum ügyvezetőjét, Becski Andrást hallják.
A Debreceni Sportcentrumon keresztül ugye folyamatosan nézzük azt, hogy a városi sportéletet milyen új sportágakkal, rendezvényekkel tudjuk fejleszteni, és azt szoktuk mondani, hogy ha a tárgyi, személyi, infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, mellette ott van egy szövetségi elképzelés, akkor érdemes belevágni, érdemes vele foglalkozni. És ugye a Cyclocross esetében ugye néhány éve elkészült Pallagon, a labdarúgó akadémia szomszédságában a velopark, ami most már azt gondolom, hogy bejáratott versenyhelyszín, hiszen nem ez lesz az első Cyclocross versenyünk, bár a legrangosabb mindenképpen most lesz. Tehát van egy nagyon jó pályánk, van egy nagyon eredményes és komoly perspektívával rendelkező utánpótlássport, mellette vannak szakembereink, van szövetségi támogatás, most már nemzetközi szövetségnek is úgy látjuk, hogy rajta vagyunk a radarján, és az az elképzelés, hogy 2030-ra ez a sportág ott lehet a téli olimpiai sportágak palettáján, ez mindenképpen olyan perspektívával vetíti elő, hogy szeretnénk mi is vele komolyan foglalkozni, úgyhogy ezért is vágtunk bele ezeknek az eseményeknek a szervezésébe. Talán, hogyha valamihez lehetne hasonlítani, akkor ugye a debreceniek által ma már jól ismert és közkedvelt 3x3 kosárlabda eseményekhez hasonlítanám. Amikor elkezdtük azoknak a szervezését, még az nem volt önálló olimpiai sportág, még tulajdonképpen valahol egy ilyen gyerekcipőbe járó rendezvény volt az első 3x3-as események, és azóta ugye kinőtte magát önálló olimpiai sportág, lett nagyon komoly presztízsű, nagyon dinamikusan fejlődő sportágán nőtte ki magát. Hasonló víziót látunk jelen pillanatban ebbe a Cyclocrossba is, és reményeink szerint ezt még meg tudjuk majd fejelni egy debreceni bázisú utánpótlással, illetve későbbi sporttal. Tehát az a nem titkolt szándékunk, hogy a sportág felfutásával egyúttal a debreceni élsportbázist is mellé rakjuk, és reményeim szerint a téli olimpiákon, majd debreceni olimpikonokat láthatunk versenyezni, tehát ez az egyik fókusza. A másik pedig, hogy ugye a kerékpár vonatkozásában egy olyan sportágról beszélünk, aminek nagyon széles az élsport, az utánpótlássport, illetve a szabadidő spektruma. Tehát ugye kerékpározni jó dolog, könnyen elsajátítható, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket a versenyeket, eseményeket idehozzuk és népszerűsítjük a sportágat, még többen kedvet kapnak mondjuk a simán a kerékpározásra, ami legalább olyan fontos célunk, hiszen folyamatosan az egészséges életmódot, a rendszeres aktivitást ugyanúgy népszerűsítjük, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a kapcsolódási pontok eredményeként még többen fognak majd kerékpározni. Tehát, hogyha a versenyszervezési oldalról nézzük, remélhetőleg, ha ebben az évtizedben még megvalósulna egy debreceni világeseménynek a szervezése, ahhoz el kell kezdeni ugye kisebb versenyekkel, el kell kezdeni építeni az infrastruktúrát, ugye be kell gyakorolni ezt a fajta versenyszervezést, tehát ennek van egy ilyen aspektusa is, illetve a másik, ami számomra fontos, az a fajta piramis modell, amit minden sportágban vallunk, hogy kell egy nagyon-nagyon széles utánpótlás bázis, és itt valahol a szabadidősportot is ide hoznám, tehát kerékpározzanak nagyon sokan a városba, a gyerekek között tanítsuk meg nagyon sok mindenkit kerékpározni, biztonságosan kerékpározni, legyen egyfajta szemléletformálás is, hogy jobb a kerékpár, gyorsabban el lehet vele jutni ma már, pláne egy ilyen sűrű, terheltebb reggel mondjuk az iskolába. Tehát legyen egy széles utánpótlásbázis, és ebből kinőhet azt gondolom az a fajta élsport, azzal a néhány versenyzővel, aki pedig a legmagasabb szinten tudja majd a várost képviselni.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kozinc-barcikai Delfin Vízi Sportklub új programja, a Color Polo. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. A foglalkozások kedden és csütörtökön lesznek a kozinc-barcikai fedett uszodában. Simon Kovács Viktóriát, a kozinc-barcikai Delfin Vízi Sportklub szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100